Áldás békesség! Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Budaörsi Református Egyházközség műsorát hallják, Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk címmel. Szarka Miklós református lelkész, pár és családterapeuta, a református házasság és családsegítő szolgálat vezetője, 2 éve gyülekezetünk vendége volt. Akkori előadásának kivonatát 2 adásban mutatjuk be, most a 2. rész következik. Szarka Miklós szakmai pályafutását az 1. adásban részletesen ismertettük. Most csak néhány figyelemfelkeltő gondolatkört, kérdést említünk az előadásaiból. Mi az a paralel krízis? Megszűnik-e valaha a szülőség? Nevele minket a gyermekünk? Hogyan történjék a leválás a szülőkről? Mi a kapcsolati minta szerepe a nevelésben? Mi a mintaadás és a nevelés kapcsolata? Ha valakit érdekelne, az előadásának korábban leadott 1. fele, illetve szeretné a 2. részt ismételten meghallgatni, vagy ajánlani valakinek, akkor azt a www.budaors.ref.hu honlapon elérheti.
Említettem azt, hogy ez a leválásnak az ideje. Tetszik látni? Tulajdonképpen, amit tetszett feltenni kérdést, most egy picit visszatérek a kérdésre, mert tulajdonképpen a serdülő ember, itt vannak a szülők. Biztos tetszettek már látni cirkuszban ilyen a mutatványt, amit általában a kupolába szoktak csinálni, és profi cirkuszokban biztonsági háló nélkül csinálják, és az életben nincs biztonsági háló a kegyelmen kívül, meg a gondviselésen kívül. Ugye A. a szülők, B. a gyermek. Na most, ha ez a leválás itt történik, tehát hogyha ők elengedik egymást, akkor az B. mindenképpen csinál egy 180 fokos fordulatot, és átlendül egy másik kötél, kis kötélhágcsóra, ahol találkozik valakivel. Ha itt már a C jelen van, mert a C nem mindig van jelen. Na most, ugye az első hallatlan izgalmas kérdés, hogy ezt egy szülő csinálja, ezt a manővert a gyerekkel, vagy 2 szülő csinálja, mert az nem mindegy. Igaz? Az nem mindegy. Mert hogyha tegyük fel, apa nincs már jelen, vagy annyi, mintha nem lenne jelen, akkor az anyának a gyerekkel, gyermekkel való kapcsolata az mindig kohéziósabb, mert az anya óhatatlanul a gyermekével, a serdülő gyermekével való érzelmi kapcsolatban éli meg azokat az érzelmeit is, amiket normális esetben a társával kellene megélnie. Ennek következtében, ha egy szülős a család, ez a leválás, ez mindig nehezebb. Vagy, hogyha az édesanyának más érzelmi elkötelezettségei vannak, akkor annál könnyebb a gyermeknek a leválás. Sőt, nem látjuk azt, hogy annyira ingerszegény a szülő és a gyermek kapcsolata, hogy sajnos nem is lehet leválásról beszélni. Mert ez a leválás, ez tulajdonképpen egy ellökés, vagy egy eltaszítás. Nem akarom önmagam ismételni, amikor a 3000 méter magasból való kiugrási manővert idéztem, de most nem arra gondolok, de tulajdonképpen nagyon bölcsen mondja a Szentírás, hogy elhagyja a férfi az ő atyát és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Csak a valóságban nem mindig van jelen a célja, hogy bátorkodtam mondani. Ennek következtében a B-nek úgy kell átlendülnie, hogy el tudja kapni ezt a kis kötélhágcsót, és meg tudjon kapaszkodni. És a hangsúlyozom, hogy ez a folyamat, ez egy természetes folyamat. De ha valami baj közben jön, akkor bizony a B alá is zuhanhat, igaz? Mert a gravitációs erő is jelen van az emberi kapcsolatokban, hogy valahonnan ki lehet zuhanni. És ezt nagyon komolyan kell venni. bizony nagyon sokszor hoz a tévé ilyen gravitációs drámákat, amikor valaki valóban lezuhan, vagy valakit lepuffantanak, vagy lelőnek, vagy megfojtogatnak. Tehát ezek hallatlan, izgalmas és nagyon elgondolkoztató kérdések. Annak érdekében, hogy egy picit jobban értsük a serdülőt, a következő ellenmondások vehetők figyelembe, ahogy az előbb említettem, a testi fejlődés gyorsasága és a lelki-szellemi fejlődés lassúságának az ellenmondása. Ugye követhető ez. Ami nem azért problémás, mert lassú a szellemi fejlődése, az is lehet, hanem nagyon gyors a testi fejlődése, és nagyon gyors a hormonális fejlődése. Olyannyira, hogy a saját testi fejlődésének a jelenségével és a hormonális nemi fejlődésének a jelenségével nem tud mit kezdeni, mert nincs kivel megbeszélnie, hogy mit kezdjen. Ez ezért egy nagyon nagy probléma, és nagy ellentmondás a másik. Ebből következik a szexuális erotikus fantázia világnak a gazdagsága, ugyanakkor pedig a nemi viselkedés repertoár szegénysége, tehát nagyon kevés olyan lehetősége van a fiataljainknak és a gyermekeinknek vagy az unokáinknak, hogy olyan társadalmi közegben vagy csoportokban éljenek, mozogjanak, teremtsenek kapcsolatot, ahol tanulni lehet a kapcsolatteremtést, és ahol lehet kapcsolatban lenni, lehet segíteni, figyelmesnek lenni, tapintatosnak lenni, odafigyelni, megérteni, hogy ő fiú és nem lány, vagy megérteni, hogy ő más, mint én vagyok. Ezeknek a megértése, megismerése az egy jó ifjúsági közösségben, egyházi, gyülekezeti közösségben nagyobb az esélye, meg hát nyilvánvaló dolog az iskolában, mert már minden osztály koedukált, egy-két egyházi iskolát leszámítva, minden osztály koedukált osztály, ahol ugyanakkor én tapasztalom azt, mert elmondják ezek a gyerekek, hogy ott azért sokkal inkább érdeklődés szerint, gazdasági állapot szerint csoportosulások vannak ezekben az osztályokban, de nincs tudatos nevelése a gyerekeknek arra, hogy a lányokkal egy fiúnak hogy lehet és hogy kell viselkednie, vagy egy fiúnak egy lánnyal hogy kell és lehet viselkednie. Ez nagyon messze vezet, hogy egy serdülő több énképpel rendelkezik. Tehát van egy kudarcos énképe, ami abból áll össze, hogy hányból bukott már, vagy hányszor rakták ki a szűrét valahonnan, és van egy pozitívebb énképe, amit a sikereiből, mint mozaikockákból rak össze magának. Ugyanakkor pedig van egy idealizált, egy ideális énképe, amiben ő sokkal jobbnak látja önmagát, mint amilyen, de hozzá kell tennem, hogy ezek az énképek, ezek végig kísérnek az egész életünkön, és nehogy azt higgyük, hogy ez csak a serdülőkre jellemző. Mert vannak olyan emberek, akiknek van egy olyan idealizált énképük, önmagukról alkotott énképük, aminek az a valósághoz az égvilágon semmi köze nincs. És vannak olyanok, akiknek olyan negatív és sötét az énképük, hogy ők abszolút nem olyan gonosz, rossz emberek, mint ahogy ők önmagukról vélekednek. Tehát az önismeretben való haladás az valahol nagyon a pincébe tart még. Óriási igények vannak a felnőttekkel szemben, ugyanakkor az önmagával iránt szemben tanúsított teljesítmény igényen nagyon sok sernek rendben alacsony. Tehát amikor arról van szó, hogy neked mi a kötelességed, akkor a száját mindegyik nagyon ki tudja nyitni, de amikor önmagával szembe kellene teljesítenie, akkor a béka fenekénél tart az önmagával szembeni elvárások igénye. A serdülő számára felértékelődnek a külső társadalmi minták. Tehát az, hogy hogy a pistáiknak már Volvo-juk van, és minden három évben váltogatják az autókat, de még mindig egy ócska Trabanton jársz, kelsz, stb. Stb. Ugyanakkor pedig, ahogy mondom, a belső családi mintákat pedig leértékeli. Nagyon sokszor a státusz szimbólumokon méri le a serdülő az életet. Kérdezem én, hogy mi felnőttek mind mérjük az életet? Mi is a státusz szimbólumokon mérjük az életet? Ezt a gyerekek tőlünk látják és rajtunk érzékelik. Hatodszor a szülőkről való leválás vágya, ugyanakkor pedig az otthon maradás és a visszatalálás igénye, mint feszültség. Van, aki ezt a feszültséget feloldja, hogy abszolút otthon akar maradni, és esze ágába sincs leválni. Van, aki pedig úgy oldja föl, hogy esze ágába sincs otthon maradni, és rájönni, hogy most már nekem kellene az anyámat ápolni, vagy az anyám beteg, és be kéne mennem hozzá a kórházba. De valahogy nem esik le neki a tantusz, hogy ezt meg kellene tennie. Óriási az igény a serdülőben, hogy önmaga belső világát felfedezze, de ugyanakkor a külvilág felfedezése iránti vágy is nagyon nagy a serdülőben. Tetszenek érezni, hogy mindezek nagyon komoly ellentmondások, ambivalenciák, feszültségek, amelyekben egy serdülő tulajdonképpen ezekben az években benne él. Engedessék meg néhány dolog, amit azért mernék javasolni, hogy hogyan beszélgessünk a serdülőkkel. Valahonnan, valahová meg kell próbálnunk eljutni. Nem tudom, tetszenek-e ismerni ezt, hogy majd, ha itt lesz az ideje, beszélek vele. Tehát addig, ameddig nem kell vele beszélni, addig lehetőleg halogatom a vele való beszélgetést. Amíg nincs baj, különösen olyan intim kérdésekről, amelyek intim kérdésekkel az édesanyával vagy az édesapával kellene egy lánynak vagy egy fiúnak beszélnie. És benne nagy vágy van erre. Az érzelem gazdagabb kisgyermek-gyermekszülő kapcsolatig kell eljutni, ami annyit jelent, hogy a gyermekkel való beszélgetést nem a serdülőkorba kezdjük. Mert a gyermek már 3-4 éves korában felteszi azokat a kérdéseket, amely kérdéseknek a megbeszélését mi a serdülős korban még mindig halogatjuk. Mert a 3-4 éves gyermek felteszi azokat a kérdéseket, amelyek a lányok és a fiúk külső nemi jegyeivel kapcsolatosak. Ez természetes dolog. És hadd ne mondjam el, hogy a szülők ezeknek a kérdéseknek a tisztázásánál hol vannak és hol tartanak. A múltkor egyik nővér elmondja nekem, aki felvett a csecsemő osztályon felvett egy mamát a gyerekkel, hogy milyen emberek vannak, egy 30 éves nő, ugye vannak sztereotíp kérdések, amit a nővér fel kell, hogy tegyen. És hát az egyik ilyen kérdés, hogy a baba hüvei úton születeté. Hát azért kérdezik ezt, mert nagyon sok a császáros gyerek. És azt mondja ez az anya, mondja a nővér nekem, ezt képzeld el, azt mondta, hogy nem, azt mondja az uzsokiba. Most tessék elgondolni ezt. Hogy ez a szülő milyen választ ad majd a gyerekének, és hogy hogyan tudja átbeszélni azokat az élettel együttjáró, velejáró kérdéseket, amelyeket a szülőnek a gyermekkel kötelessége tisztázni. Hogyha ő csak az uzsokiról tud, de, hogy milyen dolgokat tesznek fel a gyerek, és a szülők milyen válaszokat adnak a szülő gyerekeknek. Hogy ne is mondja. Tehát jóval korábban kell kezdeni. Jussunk el a jaj, milyen zárkózott vagy a türelmetlen faggatástól addig, hogy ki tudjuk várni azt, hogy ő megszólal és ő kérdez. És ha megszólal és kérdez, akkor essen ki a kezemből a fakanál, vagy pedig a tökgyalú. Mert akkor az egy szent pillanat, amikor a gyerek kérdez, mert a gyerek kapcsolatot keres, és elsősorban nem is a kérdés a fontos, hanem a kérdés mögötti vágy a kapcsolat teremtésre és a kapcsolat tartásra. És ezért mindig tudjuk kívánni, hogy ő szólaljon meg, mert akkor kell válaszolni, és akkor kell leülni, amikor ő kérdez. Ez nagyon fontos. Állandóan az iskolai teljesítményeket hajszoljuk. Vagy azt, hogy ez nem is lehet normális. Nagyon őszintén megmondom, hogy én is voltam, mi is voltunk úgy, hogy a lányainkkal meg a fiunkkal kapcsolatban, ez lehet, hogy ez nem is normális ez a gyerek. És aztán később rájöttem, hogy elkezdtem azt gyakorolni, hogy elgondoltam, hogy én 15-16-18 éves koromban milyen is voltam. És akkor rájöttem arra, hogy bizonyos területeken az én gyerekem 15-16 éves korára már előbbre jár, mint ahogy én jártam akkor, amikor 15-16-17-18 éves voltam. Ez csak azért mondom, mert ez egy nagyon jó lecke volt a számomra, és meg kellett szégyenülnöm, hogyha arra gondoltam, hogy hát milyen is voltam én akkor. Hogy akkor én mennyire tudtam a kötelességem, a válasz sehogy, vagy a válasz alig. És ez lehet, hogy még kötelességtudóbb most, mint én akkor voltam, amikor ennyi idős voltam, mint ő. Az iskolai teljesítmények hajszolása az egy baromi unalmas dolog. Tudnék, minél jobban hajszoljuk az iskolai teljesítményt, ha a gyerek kényszeres, tehát hogyha a gyerekben magában van kötelességtudás, csak nincs elég szellemi kapacitás, akkor a gyereket magát rettenetesen terheli a szülő részéről a teljesítmény állandó hajszolása és hangoztatása. Ez baromi unalmas és csak terhelő lehet. Úgyhogy el kellene jutni oda, hogy tulajdonképpen ő kicsoda. Nem az, hogy mit teljesítenem, hogy ő maga kicsoda. Azt mondja Pál az előző, a 2 Korintus 14-ben, ahonnan vettem az idézetet, hogy nem azt keresem, ami a tiétek, hanem titeket, önmagatokat. Ez azért volt, mert Pált meggyanúsíthatták Korintusban avval, hogy ő biztos pénzt akar, vagy valamit akar az öreg apostol. És akkor ezért írja, hogy nem azt keresem, ami nálatok van. Nem a pénzetekkel, hanem ti magatok vagytok fontos nekem. Nem az, hogy mit teljesítesz, hanem hogy te magad ki vagy. Mert akkor van esély, hogy meg tudjuk válaszolni, hogy a gyereket milyen irányba irányítsuk és segítsük. Akkor van esély, hogy megtaláljuk számára azt az iskola típust, ami az ő személyiségéhez, érdeklődéséhez, szellemi teljesítő képességéhez viszonylag passzol. És jussunk el a nem bírok vele, feladtam. Ez, én olyan szülő, aki őszinte szülő, az el kell, hogy jusson odáig, hogy nem bírom, feladtam. Én is voltam így, hogy tehetetlen vagyok, nem tudok mit tenni, nem tudom hogyan tovább. Legyünk nagyon őszinték. Ezt ki kell tudni, merni, őszintén bevallani. Odáig kell eljutni, és felvetődött a kérdés, hogy mit mondjunk igen, vagy mire mondjunk nemet. Van egy ilyen törvényszerűség, tetszik tudni, hogy piros, sárga és zöld. De nem a serdülőkorban, hanem megmondom, hogy ez hogy történik. 2 héttel ezelőtt ül mellettem a fiam az autóba, és én átsuttyanok a sárgát. És azt mondja, hogy papa, át a sárgán mentél át. És akkor én a következőket válaszolhatom. Mondhatom azt, hogy na és. Ezt valaki így mondta, hogy na és. Mondhatom azt, hogy fiam, igazad van. Soha többé nem csinálom. Mert ha még ötször csinálom, ő ugyanazt fogja csinálni. Tetszik látni? De mondhatom azt is, hogy ne, láttál rendőrt, mert én nem láttam. Ez a piros, sárga és a zöld. A gyereknek már 2-3 éves korában nem csak hallania, hanem látnia az apjától és az anyjától, hogy van egy terület, ami tilos. Ahol a piros lámpa ég, ott nem szabad átmenni. És a sárga az nem az átsuttyanásnak az ideje, hanem a várakozásnak az ideje. Ezt is meg kell tanulja. Most 2 hét óta már vigyázok. Nem tudom, hogy még meddig bírom. Mert az ember, ha rohan, legyünk nagyon őszinték. De a gyerek tanít és figyelmeztet, hogy papa, nem vetted észre, hogy sárga volt? Mondom, igazad van. Igazad van. Mert már ott tartunk, hogy amit nem vesznek észre, az nem is bűn. Már itt tartunk. Már ott tartunk, hogy ez már egy erkölcsi axióma lett, hogy lehet, hogy etikátlan, de jogszerű. Tetszettek hallani már ilyet? Az egész politikai rendszer ilyen axiómákra volt, és sajnos lehet, hogy van építve. És gyerekeink ebben élnek. És kérdés, hogy mi a piros, sárga, zöldhöz tudjuk-e tartani magunkat akkor, amikor a gyerek még a szívünk alatt van, mint magzat. Karácsony Sándor azt mondta, hogy a gyerekeink nevelése a második, harmadik magzati hónapban kezdődik el. Úgyhogy amit mi vetettünk 10 év alatt, azt 10 és 20 év között aratjuk. Tetszik érteni? Komolyan mondom. Amit vet az ember, azt aratja is. Ezt az írás mondja. Nem én mondom. És ez az egész serdülőkori probléma, az egy kicsit már aratás. Aratás annak, hogy mi mindent vetettünk. És hogy hogyan viselkedtünk, mert az egész nevelés tulajdonképpen egy mintaadás. És nem tudatos, hogy most ide néz, most így csináld. Nem. Egyszer 95-96 táján egy előadást kell tartanom Erdélyben, a Aranyos Gyéresen, és volt ott 400 lelkipásztor. És a kommunikáció a lelkész családban, ez volt a címe. És akkor ottan beszélgettek a szünetbe, több kollega, ismerős, azt mondja az egyik, hogy ő bizony, azt mondja, soha nem beszélgetett a gyerekeivel. Mire a másik azt mondja, meg is látszik rajtuk, meg különbek, mint te. Jó, nevettünk rajta. De ugyanakkor, jó tessék figyelni, én ismertem ezt a férfiút. A gyerekei, 5 gyereke van, 5. Ezt az embert látták kapálni. Mert meg kellett élni valamiből. Látták Bibliát olvasni, látták tanulni, és látták az anyjával tisztelettel beszélni. Na most mi kell még, kérem, tisztelettel? Na. Ennyi a nevelés. Tetszik érteni? Nem is biztos, hogy a verbális kommunikáció mennyiségi idejével mérjük a nevelésünket, hogy az milyen minőségű, hanem a személyiségünk minőségével és a spontán mintaadással. hogy a gyerek milyennek lát engem akkor, amikor imádkozom, és ellesi, hogy imádkozom, és én őszintén imádkozom, és nem is gondolok arra, hogy a gyerek lát engem. És milyennek lát a gyerek, amikor az ujjam végére ütöttem a szög feje helyet, tetszik értem. Komolyan mondom, hogy akkor káromkodom egyet, vagy pedig azt mondom, hogy milyen ügyetlen vagyok, fiam, látod, az apád is, milyen tök fejű. Tetszik érteni? Spontán szituációk és pillanatok milliárdjai, miközben a gyermekeink nem serdülőkorban, hanem 2, 3, 4, 5 éves korukban érzik azt, hogy mi kik vagyunk, és ők is olyanná fognak válni, amilyennek ők bennünket mi éreztek. Nem hogy láttak, nem hogy hallottak, hanem éreztek. Ez az egész nevelés, ez egy metakommunikáció. Tehát a személyiségemnek van egy kisugárzása, és ennek a kisugárzásnak az érzete teszi a gyerek számára a szülői személyiséget hitelessé, vagy hiteltelenné. És ettől függ, azt hiszem, a serdülőkor is. Elnézést, hogyha túl sokat beszéltem volna. Ha valakinek kérdése van, vagy gondolata, nyugodtan tessenek feltenni. Vagy megfogalmazni. Nagyon szívesen beszélgetek, még ha nem tudom, mennyi időt szántatok.
És amikor feladta, akkor segítséget kért mástól?
Hogy én? Hát kezicsókolom. Én azt tudom mondani, hogy egy, nagyon fontos az őszinteség. Kettő, nagyon fontos, hogy amikor az ember feladja, akkor tudja, hogy kihez fordul, vagy kihez lehet fordulni. És azt kell mondanom, hogy még attól sem függ, hogy kihez fordulok, mert a kegyelem akkor is kegyelem, ha én nem fordulok hozzá. Ad abszurdum. Tehát a kegyelem nem attól függ, hogy én hogy fordulok hozzá, hanem ő akkor is kegyelmes, amikor én nem fordulok hozzá. Hogy valami megbotránkoztatót hadd mondjak. De nem akarok senkit botránkoztatni. Tehát, tessék nézni, nagyon őszinte leszek. A feleségem nincs itt, de ha itt lenne, akkor is elmondanám, mert ő is tudja ezt. A 3 gyermekünkből a negyedik az 3-szoros agyműtött. És 10 éves koráig nem tudott járni. És a Pető intézetbe hordtuk. És hordtuk már 3 év, és azt mondtam a feleségemnek, hogy te, ennek semmi értelme nincs, mert mi megyünk rá. Mert közben láttuk, hogy a többi gyerek azért alakul. Ennek a mi gyerekünknek, mivel ilyen cerebelláris tumorai voltak, a hosszú idegpályák nem fejlődtek ki, és ez a gyermek, ez lógott kezelába. És a feleségem azt mondta, hogy nem hagyjuk. És eltelt 2 hónap, és a gyerek akkor kezdett el járni. Most ezt én azért mondom el, hogy én nem egyedül vagyok, aki azt mondom, hogy feladom. Tetszik érteni? Hanem van mellettem valaki, aki ebben a helyzetben külön volt, mint én. Most a kicsit kifeszítem a dolgot, akkor azt mondom, ha rajta múlik, ami gyerekünk még mindig nem tud járni. Tetszik érteni? Erre a kérdésre, hogy mi van akkor, ha feladjuk, akkor azt mondom, 1. Kérdés, hogy kihez fordulunk, 2. Mennyire tudunk őszinték lenni, 3. Milyen a párunk, a feleségünk, vagy a férjünk emberi minősége. mert ő még mindig helyrehozhatja azt, amit én nem csinálnék. Tetszik érteni? Hát ezt tudom mondani erre. Azért mondtam, hogy nincs itt, mert ő ezt nagyon jól tudja, és szemben nagyon ritkán szoktam fényezni. Lehet, hogy többet kellene. De ezt már megbeszéltük egyébként, hogy ha te nem lennél, akkor a gyerek nem tudna járni. Most meg biciklizik, meg úszik, meg mindent csinál, és alig látszik rajta, hogy ő mi mindenem ment át. Tehát ez kegyelem, tetszik érteni? Az is, hogy az ember kit kap társul, az is kegyelem. Mert a feleségemet nem én kerestem, hanem kaptam. Tetszik tudni, Isten elsegít, vagy elkényszerít bennünket addig a pontig, hogy teljesen tanástalan vagyok, mert akkor kerül próba alá a hitünk, hogy tulajdonképpen kiben hiszünk, és hogy van-e belévetett bizalmunk egyáltalán. Tehát ez hallatlan fontos. Hallatlan fontos. És ezek az élet legnagyobb pillanatai, amikor az embernek a hite megpróbáltatik, mert akkor derül ki, hogy élő Istenem van-e, vagy pedig valami csak magam gyártotta, vagy magam által elképzelt Istenem van-e. Mert ha nekem csak magam által elképzelt Istenem van, akkor az nem Isten, és nem dinamizálódik, és nem segít. De ha élő a Krisztusban, akkor segít és könyörül. Ad abszurdum ezen múlik, mert azt kell mondanom, hogy nagyon sok mindenre nem találok magyarázatot, hogy miért történt, mégis úgy, ahogy történt az embernek bizonyos hűtlenségei ellenére, és csak arra jövök rá, hogy hát valaki kegyelmes volt hozzám. És amikor én azt mondtam, hogy én nem tudom, akkor ő azért fölvett és felemelt. Tulajdonképpen ez az egész nevelés, ez egy ilyen dolog, tetszik tudni, hogy idáig el kell mindjárnak jutni, és nem mondom azt, hogy kívánom, hogy mindenki jusson el ide, de nagy lecke és nagy iskola, ha Isten elsegít és enged bennünket addig eljutni, mert akkor derül ki, hogy tulajdonképpen ő nekünk kicsoda, tetszik érteni. Gondolok itt az, hogy Ábrahám kész feláldozni a fiát. Ráadásul ott meg az derült ki, hogy még a feleségére se számíthat. Mert nem hiszem, hogy Sára tudta azt, hogy Ábrahám mire szánta el magát. Mert elég hiszteroid nőnek ismerem Sárát. Tehát nem volt egy fix pont, hogy finom legyek. Tehát nagyon sokszor kell az embernek néha egyedül is megharcolni a maga harcait. Nem csak annak függvényében, hogy a feleségének vagy a férjének milyen az emberi minősége, tetszik értenem. Nagyon sokszor egyedül, és látom azt, hogy ebből a szempontból azok az anyák vagy emberek, férfiak, akik a gyermekeiket egyedül nevelik, ugyanígy a kegyelemből élnek, mint mi, akik a gyerekeinket ketten neveltük fel. És ilyen szempontból Isten előtt nincs különbség a gyerekét egyedül nevel és a gyereküket ketten nevelő szülők között. Mert a kegyelem ugyanúgy kegyelem. Én nagyon remélem, hogy nem mondtam ilyen elszomorító dolgokat, mert én nagyon sok elszomorító dolgot látok, és nagyon sok drámai dolgot látok családok életében, de azt nem szabad általánosítanom. Mert tegyük fel, hogyha onkológus lennék, akkor, és azt mondanák, hogy tartsak a rákbetegségekről egy népszerűsítő előadást, akkor nem mondhatnám, nem feltételezhetném, hogy mindenki vagy rákos, vagy rákbeteg lesz. Mert ez óriási tévedés volna. Tehát azért még mindig vannak normális, vagy a normalitáshoz közeledő olyan emberi személyiségek, akik döntéshozásra képesek és készek arra, hogy Istenre bízzák az életüket.
Hogy én pedagógus vagyok, és azt teszem észre, hogy a szülőknek az elsődleges szempont az a gyereknek a teljesítő képessége.
És a teljesítmény, igen.
Igen, tehát ott mindenképpen osztályzatokban mérik a gyereket. Aztán A második, hogy mint a vattába burkolják, hogy abból a kis rugalommal ki se tudjon jönni, ki se lépjen, mert akkor biztos, hogy valami történik vele. Aztán mindenért ugye a pedagógus, tehát a pedagógusra hárítanak mindent.
Igen.
Mindenféle nevelési dolgot, a hatot megnevelik. Viszont elkeserítő az, hogy a gyerekeket például csak egy hittanórára sem iratják be. Tehát én olyan tragédiának élem ezt meg nap mint nap, hogy csak lézegenek a gyerekek, és a szülő sem. Tehát meg se fordul a gondolatában, hogy esetleg az úr is vigyázhatna a gyerekére, hanem csak menjünk előre, teljesítsünk, és burokban védem a gyerekemet, mindig a másik a hibás, tehát ez van folyamatosan. Hogy akkor ennek mi lesz aztán a következő?
Hát ez beláthatatlan, ez beláthatatlan következményekkel fog járni. Ez maga egy apokaliptikus. De ugyanakkor tetszik tudni, nem tudjuk azt, hogy Istennek milyen elgondolásai vannak, mert ha okokozatilag nézzük ezeket az eseményeket, akkor az okok, azok itt letapinthatók és érzékelhetők, és az okozat pedig nyilvánvaló dolog, hogy az valami szörnyűség, de Isten nem egyszer bontja fel az okokozati logikát, és cselekszik úgy, hogy az okból nem az okozat következik, hanem valami más következik. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy én a mindennapi munkámban olyan mértékben nem a munkám mienségéből adódóan nem szembesülök avval, hogy mivel nem pedagógusként keresnek meg engem, ezért nem érzékelem azt, hogy bánnak a pedagógussal a szülők, de tudom, hogy bánnak a pedagógussal a szülők, azért, mert nagyon sokszor évente legalább 5-6-8 esetben vagyok együtt egy-egy iskolai, tehát tantestülettel ilyen hétvégi tréningeken meg min, és nagyon sok idevágó problémát érzékelek, hogy a pedagógus, mint tekintély és mint értékközlő személy, az valahol a közgondolkodásban a takarítónő mögött következik, ami egy egészen magas szint, mert alig találni takarítónőt. De ez természetesen némi szarkasztikus éllel mondom csak. Tehát ez egy iszonyatos jelenség, és ennek a jelenségnek ez a legbántóbb, amit én tapasztalok, ami nyilvánvaló dolog, hogy amikor hozzám kerülnek szülők és bennünket felkeresnek, akkor olyan mértékben feszül a probléma a szülők között és a családon belül, hogy a szülőnek ott már nincs kedve az, hogy a pedagógust okolja. Ráadásul velem nem nagyon csinálhatná ezt meg, mert én nem hagynám, hogy a pedagógust okolja. Tehát ilyen értelemben én ezt nagyon fájóan tapasztalom, és hogy ez a következő generáció, ez mit fog csinálni, és hogy fog bennünket nyugdíjba küldeni, vagy hogy fogja nyugdíjba küldeni a jelenlegi 35-45 éveseket, hát az egy óriási kérdés, meg hogy egyáltalán lesz neki, akik majd nyugdíjba küldik, mert a demográfiai hullámvölgy az már, ha a béka fenekét említem, akkor nagyon finom voltam, tehát ez beláthatatlan, de ezek rettentes kérdések, amelyeket tetszik érinteni, és néhol csodákat élek át, és ezért a csodákra való tekintettel mondom azt, hogy Isten könyörülhet, és Isten cselekedhet. De hát az ember tényleg tehetetlenül áll, meg kell mondanom. Engem rettenetesen terhel, nek olyan jelenségek, amelyek még nem is gyűrűztek be úgy a köztudatba, de a segítő szakmákban megjelennek a homoszexuális fiúk és a leszbikus leányok például, és az ilyen jellegű kapcsolatok, amikre se a pszichológia, se a pszichoterápia, se a pszichiátria egyszerűen nincs felkészülve. Nincs felkészülve. Egyszerűen. Tehát ez a gender ideológia, amire én utalok. Van egy ilyen kérdés?
Volt
egy ilyen kérdés. Hogy hozoltad a kérdés? Ja, igen. Hát ez... Nagyon hosszan elmondható, de nagyon röviden is elmondható a véleményem erről az ideológiáról. Ami a Sodomát és Gomorát juttatja az ember eszébe, ezt tudom mondani, ez a véleménye. De nyilván, hogy én itt erről nem beszélhetek, mert még anonim sem mondhatom el azokat az élményeimet, amelyeket én már tapasztalataimat, vagy megfigyeléseimet, amiket átélek. És azt kell mondanom, hogy annak a körvonalait látom, hogy még ennél sokkal súlyosabb problémák is jönnek, mint amit tetszett említeni. Tehát én nagyon sok, még súlyosabb problémák az előjelét is látom a segítő munkámban, amelyekről még se a sajtó nem ír olyan súllyal, mint amilyen súllyal ezek megjelennek, ezek a problémák. Az előbb említettem azt, hogy az évi 45-48 ezer művi abortuszból körülbelül 5-600 az mindenféleképpen 18 év alatti kislányokon esik és történik. Aminek megint nőgyógyászati szempontból a következményei beláthatatlanok azokra, akiken egy vagy két interrupciót, tehát terhesség megszakítást végeztek el serdülőkorban. Beláthatatlanok. Magyarán meddőség. Amivel azt kell mondanom, hogy egy olyan világban, ahol ennyi terhesség megszakítás történik, már bocsánat, ki törődik avval, hogy ebből a 45 ezerből 5-600, az 18 év aluli kislány. Ki gondol erre? Ki foglalkozik ebben? Ez egy olyan, nemhogy szőnyeg alá söpört, hanem nem feltárt probléma, amit csak egy kicsi réteg érzékel, azok, akik szembesülnek ezzel a magamfajták, tetszik érteni. Vagy pedig mondom, hogy megdöbbentő az, hogy hogyan terjednek leszbikus és homoszexuális kapcsolatok. Egyszerűen. Vagy az erőszak. A családon belül erőszak, amit a média mindig szenzációra használ fel, a média, minden, tulajdonképpen minden híradó majdnem a kék fénnyel ér már fel, ami a tragédiákat és a szenzációkat és ezeknek az összemosását illeti, úgy, hogy az emberek teljesen közönössé válnak a drámával szemben, és a dráma, az emberi dráma számukra az egy mindennapi természetes jelenség. Tehát itt erről van szó. És azért mondom ezt csak, mert amit kitetszik mondani, az nagyon súlyos, és akkor én azt mondom, hogy még ennél is súlyosabbak vannak, vagy ennél súlyosabbak jöhetnek. Úgyhogy én csak az Isten kegyelmében tudok ilyenkor kapaszkodni, hogy nem hagy el bennünket. Ami nem pesszimizmus, tetszik, hanem abszolút reménykedő vagyok, de bizonyos dolgok mellett nem lehet elmenni szó nélkül. Tessék? Tudja, nagyon röviden, tömören az, hogy az ember létnek a teremtettség és a teremtő Isten munkája nyomán van egy rendeltetésszerűsége. Na most egyre több olyan jelenséggel találkozik az ember, amely a nem rendeltetésszerűség kategóriájába tartozik. Ami egyszerűen egy öngyilkosság erejével hat, amik az ember teszi tönkre önmagát, mert nem erre rendeltetett, hogy tegye tönkre önmagát. És nem akarok itt részletekbe menni, de ami nem rendeltetésszerű, és ami majdnem az önpusztításig rendeltetés, nem rendeltetésszerű, az mindig tragédia, de ezzel a nagy közönség még mindig nem szembesült annyira, mint amennyire ezek az erők hatnak. Ezt akarom csak mondani.
Talán egy picit eltér, de még egy számunkra tragikus napnak számított, mikor elkérdették az iskolában, hogy eljön, aztán most a Molnár úrnak hívják, drogprevencióval foglalkozik, már nagyon régóta, szülőknek, kicsit ilyen szülők iskolája.
Igen.
Ez egy nagy iskola. Érdés mond, egyetlen egy szülő jelent meg. Na, ez az. Tehát akkor hol vannak a felelősségteljes szülők?
Nagyon remélem, hogy senkit most délután nem erősítettem meg abban, hogy ő annyira jól csinálja azt, amit nevelésnek nevezünk. Ez az egyik. Én, amit a saját életemben tapasztaltam, azt úgy értelmezem a kegyelem felől, és úgy látom a saját életemben a kegyelmet, hogy ezzel remélem tetszettek érzni, hogy nem akarom elkenni és elteologizálni a dolgokat. Ez az egyik. A másik pedig senkit nem igyekeztem abban erősíteni, hogy a reformátusoknak vagy a hívőknek jobban megy, vagy könnyebben megy. De egészen másképp tudok dolgozni és foglalkozni egy olyan emberrel, aki rendszeres igehallgató, akkor is, hogyha nem jutott még hitre, és tudja, hogy van lelke, és van érzékenysége az iránt, hogy a lelke milyen mértékben sérülhet, és meghallja azt az üzenetet, hogy a lelkeddel ugyanannyit kell foglalkozni, mint a testeddel, mert a kettő elválaszthatatlan egymástól, és a test nem betegedhet meg úgy, hogy a lélek ne betegedne, illetve a lélek nem betegedhet úgy, hogy a test ezzel analóg módon szinkronban ne lenne beteg. De még egyszer mondom, hogy olyanok, akik igét hallgató emberek rendszeresen járnak misére, vagy Isten tiszteletre, azokkal mindig könnyebb dolgozni. Nem azért, mert jobban értjük egymást verbálisan, hanem érzem azt, hogy sokkal nyitottabb arra, hogy saját magát megnyissa, és engedje azt, hogy én dolgozzam vele és benne. Tehát ez egy hallatlan nagy érték, és nagyon meg kell becsülni azt a kis református maroknyi gyülekezetet, aki úgy, amilyen állapotban van, de mégis ott van az Isten tiszteleten, mert nekem ezekkel az emberekkel és ezzel a réteggel könnyebb dolgoznom, mert jobban értjük egymást, tetszik érteni? Nem verbálisan, hanem azért, mert nyitott a lelke. A másik pedig az, hogy minél több küzdelmen megy át egy család, ez alatt értek betegséget, nem várt tragédiákat. A gyerekek, hogyha jó esetben genetikusan és vegetatíve többet bírnak elviselni, akkor ezekből a családokból, akik sok mindent átéltek, mindig életre való bűtőképesebb és konfliktust feldolgozásban, vitálisabb emberek kerülnek ki. Ez nagyon meghatározó tapasztalatom. Ami a hívő embereket illeti, egy 16 éves gyereket kellett gépre tenni, mert ugye, amikor a rekeszizom elkezd sorodni, akkor nincs spontán légzés, mert nincs, ami mozgassa a tüdőlebenyeket, és akkor gépre kell tenni. És az orvos megmondta egy édesanyának, hogy tessék úgy számolni, hogy 3-4 hétnél tovább nem fogja a gyermek bírni, és a gyermek meg fog halni, mert olyan mértékben halad előre az izomsorvadás. És az anyuka ezt nem akarta egyszer megérteni. És azt az orvos átküldte hozzám, a Liszkai főorvos, hogy te ülj le ebből az anyukával, beszélj vele, mert úgy látszik, hogy nem akarja meghallani, amit én mondok. Hogy mivel kell emberileg számolni. És a néni át egy 45 éves hölgy átjön hozzám, leülünk, és elmondom neki, nézze, én lelkipásztor vagyok, de a főorvos úr megkérte, hogy én mondjam magának ezt, hogy az emberi tudás és a jelenleg a tudomány állása szerint el kell önnek mondanunk azt, hogy emberileg erre kell számítani. Erre azt mondja nekem a néni, hogy nézze, tudom azt, hogy a gyerekem nem fog meghalni, mert én Istentől igét kaptam arra, hogy ez a gyerek élni fog. Ami én azt mondtam, hogy kedves anyuka, legyen a hite szerint. És én is imádkozom ezért a gyerekért. Ezt mondtam. De magam kételkedtem, megmondom őszintén, hogy kételkedtem abban, amit ez a néhány mondott. És egy hét múlva szóltak, üzentek nekem, hogy eltelt egy hét, és a gyerek jelzett, hogy vegyék le róla az lélegeztető maszkot. Levették, és a gyerek azóta él, és tünetmentes. Nincs magyarázat. Nincs magyarázat.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Szívesen látjuk, és egyben hívjuk Önöket templomunkba, mely a Clementis László utca 5-ös szám alatt található itt Budaörsön, nem messze a templom tértől. A rendszeres alkalmainkról és a gyülekezetünkről sok más információt tudhatnak meg honlapunkról, melynek címe www.refbudaors.hu. Várjuk műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a 415-205-ös telefonszámon, és a levelek@refbudaors.hu elektronikus levél címen. Áldás békesség a viszonthallásra!